years by. Now and then we sit together. You ask for my advice. I don't have all the answers. Just do your best and don't lose that sparkle in your eyes. Oh, 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 oh. With the wind behind you and the sun in your face, it makes everything worthwhile. Every step along the way, every night and every day, I'll be there.
Learning to let go.
I say goodbye, but I gotta let you fly, and so I'm
learning to let go, learning to let go.
Life's a roller coaster ride. What's your up and your down? You may slip, you may slide. Just get up off the ground. In times of trouble, I will be.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:30 jó napot kívánok, Fülep István Gábor vagyok. Az LMP szerint a Fidesz azért váltott át a mocskolódásra az elmúlt hetekben az ügynök törvény kapcsán, mert a szőnyeg alá söpri az állambiztonsági múlt kérdését és az akta nyilvánosság ügyét. Ezt Siffer András mondta újságíróknak a parlamentben. Ismét hangsúlyozta korábbi érvét, amely szerint azért is kívánják rendezni az állambiztonsági múltat, mert csak így lehet pontos képet kapni arról, hogy a túlélő állambiztonsági hálózatok hogyan szőtték át 1989-et követően a privatizáció folyamatát, a rendszerváltó pártokat és a média gépezetét. A politikus egyben üdvözölte a Nemzeti Emlékezet Bizottsága felállítását, de sajnálatosnak nevezte, hogy ahhoz az LMP, illetve az ellenzék nyomása kellett. Ezt megelőzően Lázár János, a Fidesz frakció vezetője bejelentette, hogy megnevezik a kommunista diktatúra vezetőit. A júniusig megalakuló szakértőkből álló Nemzeti Emlékezet Bizottsága meghatározza azt is, hogy kit milyen felelősség terhel. 190 ezer árrokkant bukott le Görögországban. Az egészségügyi csalások nyomait kutatva derült ki, hogy több tízezren éltek vissza a fogyatékkal élők számára járó állami támogatással. 240 ezer igénylőből csak 50 ezeren lettek volna jogosultak a segélyre. Különösen Zakynthos szigetén volt sok a csalás. A 38 ezer lakosból 700-an voltak vakként elkönyvelve, ami szemorvosok szerint a normálisnak legalább a tízszerese. Az ellenőrzés során kiderült, hogy csak 60-an nem látók. A csalások több 10 millió eurós nagyságrendű kárt okoztak eddig az államnak. Többnyire napos idő lesz, csak késő délután növekszik majd meg a felhőzet, északkeleten és délnyugaton lehetnek helyi záporok, de máshol nem valószínű csapadék. A héten marad a kellemes, tavaszias idő, holnap 15 fok várható napközben, utána azonban újabb felmelegedés kezdődik, és a hét második felében ismét 20 fok körül alakul majd a nappali csúcshőmérséklet. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Egy felhívást intézett a vidéki múzeumok megmentésére a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. A telefonnál már itt is van velem az elnökük, Földiák András. Jó napot kívánok!
Csókolom, jó napot kívánok!
Annyit tudok a történetről, illetve gondolom, hogy ez összefüggésben van az önök felhívásával, hogy a kormányzat az elmúlt évben a megyei önkormányzatoktól átvette, úgy is szokták mondani, hogy államosította a közgyűjteményeket. Gondolom, hogy emiatt félthetik a vidéki múzeumokat, de mi van igazából a háttérben?
Hát emiatt is már féltettük, Egyrészt azért, mert nagyon nehéz megmagyarázni, hogy ez az úgynevezett államosítás miért volt szükséges, de ez egy másik kérdés, ebben most nem mennék bele. De az, hogy ez önmagában véve rendkívül módon előkészítetlen volt, egy megyei intézmény fenntartó központot hoztak létre a kormányhivatalok, de maga ez a megyei intézmény fenntartó központ is egy vadonatú intézmény, és nem alakultak ki a szabályai, meg a működési módja, meg az ismeretei. Mi tiltakoztunk, hogy a közgyűjteményeknek nincs új és a helyzetnek megfelelő alapítókirata. Legjobb tudomásom szerint, hogy a mai napig nincsen, a valószínűleg egyiknek se.
Na de hát ez...
De magának a miknek sincs, amelyiket létrehozták.
Bocsánat, de azt gondolom, hogy ez igazából a mindennapi életet nem befolyásolja egy társasháznál is, ha nincs meg az alapító okirat, attól még ott a társasház is működik.
Hát igen, de persze működhet, de azért egy intézménynél nagyon sok mindent a szabályzatok írnak el, hogy kell. Na mindegy, ez nagyon előkészítetlen volt. Hirtelen nagyon sok zavart okozott. Ami a szabályzatoknál még nagyobb probléma, hogy a költségvetés is tisztázatlan, mert nem lehet tudni, vannak tervek, szóval lehet olvasni terveket, hogy melyik intézmény mennyit fog kapni. Ezek közül van, amelyik nagyon aggasztó, van, amelyik körülbelül annyi, mint amit eddig kapott, stb., de elfogadott költségvetés még nincsen. Tehát a költségvetés is kialakulatlan, most folynak a vezetői pályázatok, ha nem történik ellenkező intézkedés, tehát a MIK vagy a kormányhivatal nem hoz el másfajta intézkedés, hogy maradhat a helyzet pozíciójában lévő igazgató, akkor újra kell pályáztatni. Most ezek a pályázatok most folynak, nem lehet tudni, hogy egy év múlva lezárul, de hogy ki lesz az igazgató, ki lesz a győztes. Tehát minden bizonytalan. És akkor most ebben a helyzetben mi nem ez ellen tiltakoztunk, hanem az ellen, hogy ebben a helyzetben most kiderült, hogy a kormányhivataloktól is át fogják venni a közművelődési és közgyűjteményi intézményeket. Már többször tárgyalta a kormány, és több változat szerepelt, hogy maga a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma veszi át az összes megyei intézményt a mi területünkön. Ez volt az egyik változat, hogy a szakmai intézmények veszik át, tehát mondjuk a könyvtárakat az Országos Széchenyi Könyvtár, a levéltárakat a Magyar Országos Levéltár, stb. És legnagyobb megdöbbenésünkre most egy olyan hír indult az útjára, vagy keletkezett, hogy csak a levéltárakat az Országos Levéltár, a megyei művelődési központokat pedig a Magyar Művelődési Intézet venné át, de a könyvtárakat és a múzeumokat fölajánlanák, fölkínálnák a megyeszékely városoknak.
Én még mindig nem értem azt, hogy mi ezzel a probléma. Tehát, hogy azt gondolom én, mint egyszerű magyar ember, hogy nekem az a lényeg, hogyha vidéken is járok, hogy el tudjak menni egy múzeumba, tehát, hogy meg tudjam látogatni. Nem értem, hogy milyen veszteség érheti az egyszerű magyar állampolgárt azzal, hogy egy más struktúrába gondolkodik ez a kormány, mint a korábbi kormányok.
Az egyszerű polgárt ugye az a veszteség érheti, hogyha nem lesz költségvetés és nem lesz megfelelő igazgató, akkor nem lesznek ott jó kiállítások, nem nyílnak új kiállítások, esetleg nem jut mindenhova teremőr és bizonyos időre bele zárva, mint ahogy most is vannak múzeumok már, ahol csak
időszakos nyitvatartás van, igen.
Vagy az sincs, és be kell telefonálni, és akkor kinyitják.
Igen.
Szóval sajnos a polgárt ez érheti, és minél több a bizonytalanság, annál nagyobb a veszélye annak, hogy nem fog megfelelő kiállításokhoz hozzájutni. De ezen túl még azért nagyon sok minden, mert hogyha a megyeszékely város a mostani felállásban nem veszi át az intézményt, nincs rá pénze, nem veszi át, akkor nem tudjuk, hogy mi lesz, és elképzelhető, hogy bezárják.
Összevonásokban is gondolkodnak? Mit hallottak erről?
Erről nem hallottunk semmit. Azt hallottuk, hogy a könyvtár és a múzeum, a megyei könyvtár, megyei múzeum a megyeszékely városhoz kerül, de miután nincs más alternatíva, tehát semmiképpen nem országos intézmény, ez nem marad a kormányhivatalnál, hát akkor az ember arra gondol, hogy akkor be fogják zárni. És vannak olyan hírek, hogy akkor a XY megyeszékely képzőművészeti gyűjteményét a Szépművészeti Múzeum kapja meg, a néprajzi anyagot a Néprajzi Múzeum, stb. És ez azért a helyben lakóknak, már most ez konkrétan a polgároknak is hatalmas nagy veszteség lesz.
Illetve nem csak a helyben lakóknak, hanem azoknak, akik
arra járnak.
Így van, akik turistaként járják az országot.
Igen, magyar és külföldi turistáknak, igen. De azon kívül még ez abszolút igaz, de a helyben lakóknak is, mert ez a megyei múzeum az egy nagyon erőteljesen egy megyének és megyeszékelynek a kultúráját gondozza mindenféle tekintetben, a flórától és a faunától, szóval a természet világától elkezdve a néprajzi hagyományaikig, És hogyha maga ez a kultúra, és ez a gondozás, ez a folyamatosan végzett kutató, feltáró, gyűjtő munka megszűnik, hát ennek nagyon-nagyon-nagyon nagy hátránya lesz az adott területre.
Számítanak-e arra, hogy így el is fognak küldeni különböző vidéki közgyűjteményekben dolgozókat? Tehát számítanak-e egy erőteljes létszám leépítése is?
Annyira bizonytalan a helyzet, hogy tulajdonképpen azt se tudjuk, hogyha most tényleg nincs, ma még nincs 3 hónapja, hogy új fenntartóhoz kerültek ezek az intézmények. Kiderült, hogy ugye ezek a kormányhivatalok, a KIM-hez tartoznak, a közigazgatás és igazságügyi minisztériumhoz, kiderült, hogy ott ez rettentő nagy pénzügyi problémát okoz. De hát nagyon jól tudjuk, hogy a városoknak sincsen pénze, akkor ott miért nem okoz problémát? Nagyon jól tudjuk, hogy a legnagyobb leépítések a közalkalmazotti területen a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz tartozó intézményekben voltak, most már többször is igen erőtes, ott sincsen pénz. Most annyira nem lehet tudni, hogy miután sehol nincsen pénz, hogy mi fog történni, hogy biztos ennek a sok hiánynak lesz létszámcsökkentési következménye, de ezt még senki nem tudja.
Ezt a felhívást kinek juttatták el?
Ezt a felhívást egyrészt közzé tettük egy ilyen petíció aláíró gyűjtő internetes oldalként, és legnagyobb az én meglepetésemre, mert ugye ez érinti a látogatókat is természetesen, meg a könyvtár olvasókat is ez a kérdés, de hát azért leginkább egy szakmai kérdés, hogy egy ilyen szakmai kérdésbe 980 körül jár most az aláírás, és nincsen még 4 napja, hogy föltettük. Hogy ilyen gyorsan, közben volt az ünnep, stb., hogy ilyen gyorsan most már valószínűleg a mai napon ezzet meghaladó aláírás lesz. Tehát egyrészt ezzel azt szeretnénk bizonyítani, hogy nagyon fontos közügyről van szó, hogyha ennyien reagáltak rá. Azon kívül meg eljutattuk hát természetesen Rétei Miklós nemzeti erőforrás miniszterének, és politikusoknak is. Ennek nem a felhívásunknak, még azt megelőzően beszéltünk erről a Kulturális Bizottságon belül többször több vezetőjével és képviselőjével. Ennek az egyik eredménye, hogy ma tárgyalja az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának az ellenőrzési albizottsága Karácsony Gergely vezetésével ezt a kérdést.
Miben reménykednek?
Abban reménykedünk, hogy ha ez egy ilyen mértékű bizonytalanságban, és ez nem egy határozottan eldöntött ügy, hogy átveszik a, szóval, hogy a megyeszékely városoknak kínálják föl ezeket az intézményeket, és úgy tudjuk, hogy nem egy eldöntött tény, csak ez is szóba jött, hogy akkor ezt vissza lehet alakítani, vissza lehet fordítani, és mindenképpen az előnyös megoldás az lenne, hogyha nem maradnak a most kialakuló kormányhivatali struktúrába, hogy akkor a minisztérium venné át a szakminisztérium.
Földiek Andrásnak, a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete elnökének köszönöm szépen a friss információkat, viszonthallásra.
Én is köszönöm a lehetőséget, viszonthallásra.
Szolidaritás.hu. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Az MSZOS nagyon régen mondja, hogy csökkenteni kell az alacsony és az átlag alatti keresőknek a terheit, a fokozottan sújtó személyi jövedelem adó terheket, és a magas jövedelmeknek sokkal jobban részt kéne vállalniuk a közterhek viseléséből. És az OECD jelentés, ami a múlt héten látott napvilágot, tulajdonképpen ugyanezt mondja. Így hát erről fogunk beszélgetni Pataki Péterrel, az MSZOS elnökével, aki megtisztelt minket és bejött a stúdióba. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Persze kezdhetni úgy, hogy mi megmondtuk, de ne ezzel kezdjük.
Nem, hát azért sem, mert ennek tulajdonképpen nincsen semmilyen következménye látható módon. Nem csak most hozzá kell tennem, hanem ugye már több kormányzati cikluson keresztül komoly vitáink vannak a közteherviselést illetően. Csak ugye a jelenlegi kormányzatnál ez most már abszolút mértékűvé vált, az a fajta átrendezése a közteherviselésnek, amit mi nem tartunk igazságosnak sem, meg célszerűnek sem. Jelesen arról van szó, ugye, hogy a magas jövedelműek folyamatosan kedvezményeket kapnak, miközben az alacsonyabb jövedelműeknél pedig különböző megszorítások, adónövelés van. Na most lehet azt mondani, hogy miről beszélünk, hiszen 16%-os az adókulcs, ugye, és ez egyforma. De hát tudjuk, hogy nem így van, hiszen hogyha az adójóváírást megszüntetik, az egyértelműen azt jelenti, hogy adót növeltek. Márpedig az adójóváírást ugye az alacsonyabb jövedelműek kapták eddig, tehát alul adó növelés volt, miközben felül meg további adó csökkentés. Tehát egy folyamatos átrendeződés van, és lehet erre azt mondani, mondja is a kormány, illetve a kormányfő, bár ilyen misztifikált szövegbe burkolva, vagyis hogy a középosztályt kell támogatni, de ez nem jelent más, mint azt, hogy hát olyan 1500 milliárdot körülbelül itt olyan két év alatt áthúztak a magasabb jövedelműek javára az alacsonyabb jövedelműektől. Itt egyszerűen egy jövedelem átcsoportosításról van szó, ez lehet egy társadalompolitika. Én még azt is el tudom fogadni, hogy egy mondjuk polgári pártnak ez a programja, csak ez tisztességesebb lett volna megmondani a választás előtt.
Na de egy polgári pártnak nyilvánvaló, hogy mindig az a programja, hogy a középosztályt erősítse, de ezzel a jelenlegi módszerrel pont nem erősíti, hanem a középosztálytól ugye egy csomóan leszakadnak, ezt ma már tisztán látni.
Igen, hát ugye itt persze azért mondom, hogy egy érdekes fogalom, ugye, amikor ilyeneket használunk, mint középosztály, és mindenki azt ért alatta, amit akar, tehát nincs definiálva pontosan a dolog. De egy biztos, hogy nagyon komoly rétegek, akik tisztességgel dolgoznak, végig dolgozzák a napjukat, megfelelő teljesítményt is adnak le, erre ugye nemzetközi összehasonlításaink is vannak, ugye a egy munkaórára jutó teljesítmény és egyebek, amiben sokkal jobban állunk az európai átlaghoz képest, mint a jövedelmekben például. Tehát tisztességesen dolgozó emberek, kétkeresős családok csúsznak le a szegénység felé. Ezzel én azt gondolom, hogy számolnia kéne a kormánynak, mert nem lehet célja egyetlen egy kormánynak sem, hogy ezt a réteget, ami azért mégiscsak a gerincét és az alapját adja a társadalomnak,
hát ezek
a hátán viseli az egész társadalmat, hogy őket folyamatosan sújtja. Márpedig ezt tapasztaljuk az elmúlt két évben, hogy ez történik.
Gondolták volna, hogy valaha előfordulhat az, hogy egy szakszervezet, vagy egy konfederáció, tehát egy érdekvédelmi, fogalmazunk így, egy érdekvédelmi szervezet az OECD-vel egy követ fúj majd?
Az OECD-t, aki ismeri, és az ő tanulmányaikat és különböző irányelveiket. Az OECD mindig is fontosnak tartotta a párbeszédet, az egyeztetést, a megállapodásokat. Egyébként jelenleg is ebben az OECD jelentésben ez benne van. Ugye ez is egy probléma, ugye a jelenlegi kormányzat meg nem szeret egyezkedni senkivel, nem is akar megállapodni, vagy olyan mondatok csúsznak ki a szájukon, mint amit ugye legutóbb megdöbbenve hallottam, illetve olvastam, hogy meg kell oldani a dolgot, érvényre kell juttatni az akaratunkat, akár megállapodással is. Na most hát ez azt gondolom,
mire,
hogy...
Miből volt idéze?
Ez a miniszterelnöknek volt egy félmondata. Ami azért furcsa, általában ugye a változtatásokkal kapcsolatban, ami azért furcsa, mert az egyeztetés, a párbeszéd és a megállapodás az a közösen kialakított megoldás. Az nem párbeszéd, ez a, hogy elfogadtatom a másikkal, amit én akarok. Hát az egy egészen másik felfogás. Egyébként az OECD a lényegre tapintott rá, azt gondolom, minden egyes mondatával, amikor a magyar gazdaságpolitikát ítélte meg.
Például azt mondták, hogy vissza kellene hozni az adójóváírás intézményét, adómentességet biztosítva az alacsony jövedelműeknek.
Én azt gondolom, hogy ez legfeljebb átmenetileg lehet megcsinálni. Tehát mi nem ragaszkodunk az adójóváíráshoz. A mi elképzelésünk már nagyon régen mindig is az volt, hogy egy több kulcsos, progresszív adó kell, személyjövedelemadó, amiben akár már az első forinttól lehet adót fizetni, alacsony mértékkel. Ez kiszámolható, beállítható, egy valódi közteherviselés. Tehát nem gondolom, hogy az lenne a cél, voltak korábban ilyen megjegyzések, hogy mi küzdünk a minimálbér adómentességért. Ez nem jó. Különösen azért nem jó, összességében kell persze látni a dolgot, hogyha egy adórendszeren keresztül akarok például előnyben részesíteni valakiket, mondjuk például gyerekeseket. Ugye a jelenlegi adórendszer ilyen. Akkor kitolok azokkal, akiknek adómentes a jövedelmük, hiszen lehet, hogy 3 gyereke van, de semmilyen kedvezményt nem kapott, mert amúgy se fizet adót. Tehát itt ezt végig kell gondolni. Tételesen az egész rendszert, és akkor el lehet dönteni, hogy legyen adójóváírás, ne legyen, milyen mértékű legyen, mennyi ideig legyen. Tehát azt gondolom, hogy semmiképpen nem ilyen statikus megállapodásokra kellene kötni, hanem egy rendszert kellene felépíteni.
Akkor beszélgessünk egy kicsit a foglalkoztatásról. Mondhatom azt, hogy az önök egyik veszőparipája a foglalkoztatás bővítése, bár a számok nem támasztják alá a legutóbbi KSH adatok, hogy itt jelentősen növekedne a munkanélküliség, és lehet, hogy csak én a saját környezetemben érzem ezt, meg ön is a saját környezetében is a számok a valósak. Nem tudom ezt itt most mi ketten ebben a stúdióban el sem tudjuk dönteni, de az OECD jelentés is azt mondja, hogy a magyar gazdaságnak a legfőbb gondja, hogy magas a munkanélküliség, de ők még arra is figyelmeztetnek, hogy a minimálbér emelése viszont veszélyezteti a hosszú távú versenyképességet. Ebben azért van különbözőség az önök és az OECD vélemények között, mégpedig jelentős.
Hát jelentős. Munkanélküliség magas, de nem ez az igazi probléma, hanem az az igazi probléma, hogy a foglalkoztatás alacsony. Ez két különböző fogalom. És a magyar, hát összemossák, meg tényleg nyugodtan bűvészkedhet mindenki a kategóriákkal, miután sokan nem tudják, miről van szó. De ami a lényege a dolognak, ezt még a kormányfő is mondta, hogy ugye az a baj, hogy nem dolgozik csak 3 millió ember, aki ugye adót fizet. Ez nagy baj, mert hogyha a gazdaságilag aktív korú népesség ennél jóval nagyobb, akkor nyilvánvalóan tényleg az az 1 millió munka adózó, rendes, valódi, nem közmunka, nem bohóckodás, valódi munka, értékteremtő munkahely hiányzik a gazdaságból, és tényleg ez lenne alfája, omegája a dolgoknak. Az OECD minimálbérrel kapcsolatos ügye, ami nem csak azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy a minimálbér gátja a versenyképességnek, hanem még tovább megy, hanem azt mondja, hogy a hátrányos helyzetű foglalkoztatási térségeken segítene a differenciált minimálbér. Na, ezzel mi abszolút nem értünk egyet, és én ezt azért merem mondani, hogy ez egy félreértés, mert Magyarországon most már évek óta lehetőség van arra, hogyha egy vállalkozó munkahelyet teremt a hátrányos helyzetű, halmozott a hátrányos helyzetű térségekben, akkor teljes járulékmentességet kap. Vagyis 27%-kal alacsonyabb bérköltséggel dolgozhat. Ez a rendszer van, ez a Start Plus. Ugyanakkor a tények azt mutatják, hogy senki nem kezdett el beruházásokba, munkahelyteremtő beruházásokba, vagyis annak a gátja, hogy ott valódi munkahelyet teremtsenek, mégsem a bér, vagy a bérköltség, hiszen ha a minimálbért még 27%-kal csökkentjük, hanem a gazdasági környezet, hát a halmozott, a hátrányos helyzetű térség a probléma, hogy nincs oda közlekedés, nincs infrastruktúra, no pláne ezeken a területeken lakik sajnos a munkanélkülieknek, vagy nem foglalkoztatottaknak az a része, akikkel eleve gond van a foglalkoztathatóságukkal, hiszen nincs megfelelő iskolai végzettségük, motivációjuk hiányzik, hiszen harmadik generáció már nem látott senkit elmenni otthonról dolgozni. Tehát ez egy sokkal komplexebb probléma. Egyébként is mindig tiltakozunk az ellen, amikor valaki kitalál egy csodaszert, hogy mondjuk a minimálbér legyen kisebb, akkor majd versenyképes lesz a gazdaság még egy ehhez. Azt gondolom, hogy Magyarországnak egyébként sem perspektívája az, hogyha a gazdaságra azt gondolja, hogy az viszi majd előbbre, hogyha az ilyen alacsony szakképzettséget nem igénylő, még a minimálbér feléért is kényszerből dolgozó emberek fogják majd a versenyképes gazdaságot megteremteni.
És akkor most ugorjunk egy nagyot. Nyilván nem hallotta a műsor elejét, amikor is Holec Gáborral, a Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetének elnökével beszélgettem, de miután földobta a labdát, és ön most itt van, ezért nem állom meg, hogy ne kérdezzem meg, arról beszélgettünk, hogy az Európai Szervezet a miniszterelnökhöz fordul, mert hogy itt nagyon súlyosan sérültek a szakszervezeti jogok, és ugye a közszféráról beszélünk. Végig beszéltük, hogy nyilván ön is tudja, hogy milyen szigorítások és változások vannak, és ő felvetette, hogy annak idején, amikor önök aláírták azt a bizonyos megállapodást, akkor, tehát ma Magyarországon más érvényes a versenyszférára és a közszférára szakszervezeti jogokat illetően. Azt mondta, hogy pedig ők is tartoznak konfederációkhoz, és hogy miért. Nem szó szerint ezt mondta, de valahogy nekem ez az ugrik be róla, hogy nem igazán álltak ki azért, hogy a közszférában ne történhessen meg az, amik megtörténtek. Tehát például a versenyszférában ugye a szakszervezeti tagdíjakat le lehet vonni továbbra is, össze lehet vonni a munkaidőt. Tehát nem lehetetlenedtek el úgy, mint ahogy ők ellehetetlenedtek. Tehát a rövid kérdésem az, hogy hogyan lehetséges, hogy aláírtak egy megállapodást úgy, hogy erre nem figyeltek oda.
Hát erre először is odafigyeltünk és tiltakoztunk ellene. Az egy másik kérdés, hogy a kormány nem volt hajlandó ezt ebbe a külön a kollektív munkajogra vonatkozó szabályokba bevenni. Azért nem volt hajlandó bevenni, mert csak az MT szűken vett szabályszövegéről volt szó. Egyébként szerintünk a szolgálati törvénynek, egyebeknek is háttértörvénye a munkatörvénykönyve, tehát annak kellene érvényesülnie. Ez egy ilyen régi vita, hogy az általános és a speciális szabály milyen viszonyban van. Egyébként nem értünk vele egyet, tiltakoztunk ellene most is. Én úgy tudom, de ez majd látszik, hogy természetesen és közösen a hat konfederáció kezdeményez is egyébként ez ügyben újabb tárgyalásokat, és tiltakozunk ellene, nemzetközi szervezeteknek is jeleztük, az ajánlónak, másoknak. Szerintem kifejezetten ellenes egyébként, amit a rendvédelem területén a kormány, illetve a belügyminiszter úr csinál. Nem csak a tagdíj levonásról van szó, hanem itt a kötelező karról, és egyáltalán az egész szabályozásról. Ezzel természetesen nem értünk egyet, ráadásul szerintünk mindenféle nemzetközi egyezményt, ami Magyarországon is hatályos, hiszen kihirdettük, az sérti.
Köszönöm szépen azt is, hogy erre válaszolt, és azt is, hogy eljött hozzánk Pataki Péterrel, az MSZOSZ elnökével beszélgettem. És ezzel a mai műsorunk végére ért, amelynek elkészítésében Bálint Judit, Rózsahegyi Gábor és Józsa Péter voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom Önöket. Viszont hallásra!
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgetőtársa
Vicek Ferenc.
Jó napot kívánok! Beszéljük meg, hogy hol tart az Orbán Barózó szócsata. Hétfőn délután nem hagyta szó nélkül a magyar miniszterelnök az Európai Bizottságtól érkezett kioktatást, és megint beszólt az unió vezetőinek, hangsúlyozva, hogy a demokráciáról vallott gondolatok elsősorban azok szájából fontosak nekünk, akik végigélték a diktatúrát. Azt is beszéljük meg, hogy a Reuters beszámolója szerint Magyarországon az Orbán Viktorhoz hű emberek tartják ellenőrzésük alatt a közpénzeket, és az uniós források elosztásáért felelős intézményeket. Egyelőre az oligarchák korszaka nem ért véget, nyilatkozta a hírügynökségnek a századvég elnöke Heng Péter. Azt is beszéljük meg, hogy akkor most a gárdisták túljártak-e a kormány eszén. Nem, hogy taslit nem kaptak, de a rendőrség vigyázott rájuk, amikor esküdtettek a hősök terén. Beszéljük meg azt is, hogy a Velencei Bizottság átlátott a szitán, és a bíróságokról szóló törvényben bőven talált olyan passzusokat, amelyek nem passzolnak az unió normáihoz. Beszéljük meg azt is, hogy vízidíj dupláját is meghaladja a fizetőssé tett bölcsödékben a napi ellátás ára, amit a parlament döntése értelmében beszedhetnek az önkormányzatok. Beszéljük meg, hogy a tragikus lett a helyzet az egészségügyben, mert az államosítás